Kegyelem, néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, most tehát akkor a Lukács evangéliumában megírt szent igét, megírva találjuk a 11. fejezet 14. versétől a következőképpen. Egyszer azután egy néma ördögöt űzött ki Jézus, és amikor kiment az ördög, megszólalt a néma. A sokaság pedig elcsodálkozott. Néhányan közülük azonban így szóltak: Belzebúbnak, az ördögök fejedelmének a segítségével űzi ki az ördögöket. Mások pedig kísértették, és mennyei jelt követeltek tőle. Ő azonban, ismerve gondolataitakat, ezt mondta nekik: Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán is meghasonlik önmagával, miképpen maradhat meg az országa? Ti azt mondjátok, hogy én Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket, de ha én Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kinek a segítségével űzik ki azokat? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Amikor az erős fegyveres őrzi a maga palotáját, biztonságban van a vagyona. De ha nála erősebb tör ellene és legyőzi őt, akkor elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem gyűjt velem, tékozol. Boldogok, akik is ne igét hallgatják, és szívükben meg is tartják. Foglaljuk el a helyünket, Isten igéjét hallgassuk most így. Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem gyűjt velem, tékozol. Ezzel a súlyos mondattal, kijelentéssel zárul ez a mai textus, a mára kijelölt ige. Van Jézusnak egy másik mondata, ami nagyon hasonlít erre, de mégis egészen ellentétes. A felületes hallgató mégis össze tudja keverni ezt a kettőt. Ez a mondat ez így hangzik Márk evangéliuma szerint: aki nincs ellenünk, mellettünk van, mondja Jézus. Ezt a szituációt hadd idézem most fel. János, a tanítvány mondja: Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben űz ki ördögöket, és eltiltottuk, mert nem követett minket. Jézus azonban ezt mondta: Ne tiltsátok el, mert nincsen senki, aki csodát tesz az én nevemben, és ugyanakkor gyalázni is tudna engem. Mert aki nincs ellenünk, az mellettünk van. Aki nincs velem, ellenem van. Nincs ellenünk, az mellettünk van, mondja a másik igében, tehát Jézus. Jézusnak ez a kijelentése, ez az utóbbi, amit Márk idéz, alázatra inti a tanítványokat, akik hát féltékenykedve nézték azt, hogy valaki más is Jézus nevében gyógyít, ördögöket űz. És bennünket, mai Krisztus követőket is alázatra indít, fogadjuk el a mellettünk levő más felekezetek létezését, és ismerjük el a Jézus nevében végzett szolgálatuknak a gyümölcseit, az áldásait. Nem szabad, hogy bennünket, tehát a szolgálatnak a közössége, de ugyanakkor talán a területi szétválasztottsága szembeállítson. A mai igében viszont Jézus az iránta való kizárólagos engedelmességre szólít fel. Vagyis itt nincsen semmiféle lehetőség egyezkedni, nem lehet még csak a látszatát sem annak meghagyni, hogy mi másfele is tekintünk. Hát nem tudom, hogy hányadszor elolvastam most az egri csillagokat, és hát talán mindjárt még ott vannak az emlékeinkben azok a nagyon kemény mondatok, amikor Dobó hát minden lehetőségét kiszúrja, kizárja az ellenséggel való kommunikációnak. Három olyan ember is jön be, aki a töröktől hoz levelet, mind a három tömlözben végzi, mert még ezt se fogadja el, ugye Dobó, a várkapitány. Tudnék, az a helyzet, hogy amikor Jézus ezeket a mondatokat mondja, amikor ezt a kijelentést adja, hogy aki nincs velem, ellenem van, ez egy ostrom állapot. Ez egy olyan állapot, amiben nincs helye semmiféle engedménynek, hezitálásnak. Luther is ezt ismerte fel, amikor néhány száz évvel Ciprianus egyházatya szállóigévé vált középkori hitvallását újra fogalmazta. Ez a hitvallás így hangzott, ha latinul mondom, akkor is fogjuk érteni. Extra ecclesiam nulla salus. Az egyházon kívül nincs üdvösség, mondta ez a Ciprianus egyházatya. Luther ezt átfogalmazta, extra Christum nulla salus. Krisztuson kívül nincs üdvösség. Ez a lényegi kérdés, üdvkérdés. Itt nincs helye senkinek és semminek másnak Krisztus mellett. Ezért adtam ezt a címet az ige hirdetésnek, amit a lapon is látunk, vele vagy ellene, Krisztussal vagy ellene. Harmadik út nincs. Jézushoz való viszonyunk ugyanakkor a sátánhoz való viszonyunkat is feltárja. Nincs olyan, hogy valaki egy semleges állapotban helyezkedik. Ez sem, az sem, ez is, meg az is. Ez nem megy. Aki nem fordul az üdvössége tekintetében 100%-osan Krisztus felé, az a sátán felé fordul. Gyökösítő hadd idézek egy nagyon érdekes mondatot, talán ha ezt magunkkal visszük, ez is már összefoglalja a mai ige üzenetét. Árnyék mögött fény ragyog, nagyobb mögött még nagyobb, és amire nézek, az vagyok. Mondanám így, hogy akire nézek, az vagyok. Ha Krisztusra nézek, világos vagyok, az ő fénye ragyog az arcomon. Ha sátánra nézek, akkor Krisztus világossága kihamvad, és a sátán sötétsége telepszik meg az arcomon. Kedves testvéreim, ezután a bevezetés után három pontban nézzük meg, hogy tulajdonképpen ez a nagyon furcsa történet, ez mit üzen a számunkra. Lehet, hogy egy kicsit úgy távolinak is érezzük magunkat ettől, mert hiszen az ördögöknek a világa, meg ez az egész ilyen hát misztikus dolog, ez valamiféle ilyen okkult dolog, egyébként nyilván az is, és ezzel az átlagember úgy hát nem igazán foglalkozik, vagy legfeljebb a borzongás kedvéért időnként megnéz valamilyen erre vonatkozó thrillert vagy filmet, amiben hát csupa szörnyűség van. Nos, kedves testvéreim, én azt hiszem, hogy ha körülnézünk ebben a világban, akkor azért látjuk, hogy a sátán tényleg nem alszik. És Jézus is az ördög nyomában jár. Azt hallottuk az első bőti vasárnapon, hogy a kísértés után, megkísért ugye Jézust az ördög, elhagyta őt egy időre. Itt hagytuk abba a bőjt első vasárnapján, de Jézus viszont nem hagyta el az ördögöt. Megfordult az irány. Eddig, mintha az ördög akarta volna sarokba szorítani Jézust, most viszont ő az, aki nyomába szegődik a sátánnak. Állandóan a sarkába jár, hiszen azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa. És a jelzett igében, a történetünkben is éppen ezt tette, azt olvasjuk, hogy meggyógyított egy néma ördöngőst. Egy ördögtől megszállott ember. És ez különös vízhangot vált ki. A sokaság elcsodálkozott, az átlag ember számára titokzatos világ ez, és talán csodálja Jézus hatalmát, vagy csodálja azt a dolgot, hogy hogyan tud egy lelki betegség, vagy egy lelki megszállottság egy gyermeket meggyötörni. Meg tudunk ezen úgy ütközni és ütődni, hogyha látunk ilyesmiket. Azt olvassuk tovább, hogy néhányan közülük azonban így szóltak. Belzebúbnak az ördögök, fejedelmének segítségével űzik ki az ördögöket. Ellenségek, akik mindenképpen támadták Jézust, nem tudtak vele semmiben sem azonosulni. És azonnal sötét mágiának bélyegzik Jézus tettét. Meg se gondolják, hogy milyen alapon, hogyan lehetséges az, hát Jézus nyilván ezt a nagyon magasra adott labdát lecsapja, amikor azt mondja, hogy lehet, hogy a sátán önmagával kerülne szembe, hát akkor nincsen értelme semminek az ő munkálkodásában. Mások pedig, olvassuk tovább, kísértették és mennyei jelt követeltek tőlem. Ezek a kételkedők, akik további bizonyítékokat várnak Jézustól, akiknek semmi sem elég, akik nem akarják meglátni az igazi lényeget, akik még mindig bizonytalanok, és még mindig többet várnak. Jézus az ördöggel cimborál. Hogyan hangozhat el ilyen vád ellene? Miféle ördögről van szó? És mit jelent ez az ördöngős kifejezés? Milyen viszonyulás van Jézus és az ördögök között? Ez a kérdés, ez előbb-utóbb azért mindnyájunkat foglalkoztat. És hadd kérdezzem, meg most tőled is, hogy te hogyan gondolkodsz erről? Te ebben a kérdésben hova helyezed magadat? Hidegen hagy a kérdés? Vagy kételkedsz? Vagy úgy érzed, hogy ez olyan terület, aminek semmi helye a keresztény ember életében? Bőt harmadik vasárnapján Dávid Zsoltára adja meg az alaphangot, szemem mindig az Úrra néz, ő húzza ki lábamat a csapdából. A világ szellemi-lelki útvesztőjében akkor buknak el Jézus követői, ha leveszik a tekintetüket az Úrról, ha elfordulnak tőle, elsötétülnek. Rátekintve viszont szabadulhatunk. És hadd tegyem föl most a következő kérdést, milyen ördögöd van? Itt azt olvassuk, hogy a némaság ördöke szállta meg ezt a szerencsétlen fiút. Némaság ördöge. Hát biztos, hogy sokféle ördög van. Nem régen hallhattuk országos evangelizáción Grendorf Péter angyalföldi lelkésznek a bizonyságtételét, amit többször is elmondta már, úgyhogy nagyon nyilvános, nem fogok semmiféle személyiségi titkot elárulni, vagy jogot sérteni. Amikor elmondta ő, hogy hát annak idején, amikor ő a teológiára jelentkezett, akkor dadogott. Nem tudott egy épp mondatot elmondani, ha éppen hát szólásra kellett nyitni a száját. Ugye, ami hétköznapi életben úgy el volt, de hogyha valami nyilvánosan szólni kellett, akkor mindig dadogott. És hát a lelkésze, Péter Károly volt a lelkésze, megkérdezte a lelkészétől, hogy hát szeretne a teológiára menni, hogyan is kell menni, hogy mehet-e oda. Azt mondta Péter Károly, hát ez annyira abszurd gondolat, hogy ez az Istentől van. És tényleg ez a testvérünk azóta, hát folyékonyan beszél természetesen, és szabadult az ő ördögétől. Neked milyen ördögöd van? Ugye szoktuk ezt mondani, hogy ha valaki valami rendkívüli dolgot tesz, vagy valamit olyat, ami feltűnő, na, ördögöd van, viccesen mondjuk, ugye. Ez komolyan is, hadd tegyen fel a kérdést, milyen ördögöd van? Milyen ördög van benned akkor, amikor te magad is csodálkozol azon, hogy ezt én mondtam, én tettem ezt, én viselkedtem így. Voltál ezzel így, testvére? Én már sokszor voltam, sajnos. Tudom, hogy van ördögöm. És nagyon is fontos dolog, hogy ismerjük meg az ördögünket. Tudjuk, hogy van, és tudjuk, hogy mikor, hogyan akar bennünket becserkészni, csapdába ejteni. Vigyük Jézushoz. Az ördögünket, az ördöngős fiát vitte az apa oda, vitt oda a magad ördögét, hogy ő szabadítson meg, hogy ő mondja azt, távozz tőlem, sátán. Itt az eredeti szövegben az a szó áll, hogy daimonion, vagyis démon, tulajdonképpen a testi betegségnek a lélekben tanyázó kórokozója az a démon, a megszállott az, akibe belefészkeli magát. Ez a rossz lélek, ez a gonosz lélek. Az a démon kifejezés nem keresztény találmány, minden vallásban megjelenik, és ez erősíti azt, hogy ez egy valóságos tapasztalat. Hogy ez nem valamiféle ilyen misztikus, teológiai spekuláció, hanem hogy ez sokaknak, pontosabban minden embernek, minden kultúrában valóságos tapasztalata. Vallástól függetlenül létező valóság. Testi bajnak, lelki gyökerei vannak. Tudományosan azt mondjuk erre, hogy pszichoszomatikus betegség, ami hát biológiai módon ütközik aztán ki. Előkelő itt egy másik megnevezés a démon mellett, a Belzebub, a démonok fejedelme. Mit tudhatunk róla? A jelentése ez, hogy Baal-Zeubub, azaz a legyek ura. A legyek, talán az oszló hullák mögött, fölött megjelenő legyekre utal, nem tudjuk, vagy pedig egy gúnyos utalás erre az ókori kánári istenségre. Hogy egy kicsit megértsük ezt a jelenséget, hadd idézek most egy ószövetségi igét, egy történetet a királyok könyvéből. Aházia, Izrael király leesett felső szobájából a korláton keresztül, és megbetegedett. Követeket küldött el, akiknek ezt mondta: menjetek és kérdezzétek meg Baal-Zeububot, Ekron istenét, hogy meggyógyulok-e ebből a betegségből. Ekkor az Úr angyala így szólt Tisbei Illéshez, Illés profétához: indulj, menj el Samária királyának a követei elé, és így szólj hozzájuk: talán nincs Isten Izraelben, hogy ti Baal-Zeububot, Ekron istenét mentek megkérdezni? Ezért így szól az Úr: nem kelsz föl abból az ágyból, amelyben lefeküdtél, hanem meg fogsz halni. Be is következik ez a tragédia. Minden esetre ez az ókori, vagy ószövetségi töredék jelzi, hogy itt miről van szó. Hogy itt valóban a testi nyomorúság és a démoni világ között milyen összefüggés van. És hogy próbál szabadulni valaki ebből, úgyhogy démontól szabadulni akarva a démont hívja segítségül. Izrael királya pogány Istentől vár segítséget. Izrael történetében azok voltak a legsötétebb időszakok, amikor Istent elhagyva az ilyen démonok felé fordultak. És ez ma is igaz. A kereszténység legsötétebb időszakaira is jellemző ez a démonok felé fordulás. És a bőti idő ezt különösen is előhozza. És legyen ez a harmadik pont, amely talán már egészen közel a mi kérdésünkre jelenthet választ, útmutatást. Az igazi bőjt az szabadulást ad a démonjainktól. Mert van nem igazi bőjt, vannak hamis bőjtölések. Észrevétlenül teret engedtünk mi is ebben a mai modern világban a démonoknak, amikor valahogy lassan elfordulunk Jézustól, és ezt nem csak a kiürülő templomok mutatják, hogy ilyenkor sokan nem ebbe a templomba jönnek, hanem, hogy szokták mondani, nagy pláza templomokat, ugye, ahol egymás sarkát tapossa a nép, és ott már mindent megtalál, minden szórakozást meg lehet találni a bevásárláson kívül természetesen. Testvérek, ez fehéren-feketén a démon jelenléte. Nem arról van szó, nem az a baj, hogyha valaki netán még vasárnap is elmegy oda és bevásárol, hanem a probléma ott kezdődik, amikor már ide nem jön az ember, és az istentisztelet idején és helyén van ott. Hamis bőtölés tehát észrevétlenül teret enged a démonoknak a mi életünkben. Életünk minden területét megszállják ezek a démonok, nevezhetjük ezt egészségkultusznak, tudásbálványozásnak, pénzimádatnak, akár vallási megszállottságnak is, vagy a technikai függőségnek, közeleti hiperaktivitásnak, vagy éppen ősi hagyományok fölélesztése és kultusza, önimádat, vagy éppen a természet kultusza, sok mindent mondhatnánk, minden lehet a démon eszköze arra, hogy elforduljunk a mi Úrunktól, szabadítónktól. Jézus szerinti bőjt viszont éppen a szabadulást jelenti a démonainktól, a lelki parazitáinktól, amelyek elszívják az élet erőinket, lekötik a gondolatainkat, az érzéseinket. Statisztikailag könnyű lemérni, mennyi időt töltünk az ige mellett, mennyi időt töltünk mással, akár olyan dolgokkal is, amelyekkel jobb lenne nem foglalkozni. kifosztott, eltékozolt emberek leszünk. Ezért mondja Jézus ezt, aki nem velem gyűjt, az tékozol. Kifosztott életek, eltékozolt életek. Ilyenekkel találkozunk a világ országútja mellett, olyan emberekkel, akiken már úgy tűnik nincs lehetőség segíteni. Jézus először is világossá teszi, lefegyverzi a sátánt, rávilágít, amikor azt mondja, aki nincs velem, ellenem van, és aki nem velem gyűjt, az tékozol, az a sátánnal van. Jézussal a böjti úton szabaduljunk átkos démonjainktól. Kérdés legyen most mindenkinek a szívén ott, nyugtalanítóan, addig, amíg igazi választ nem tudsz erre találni, te ki mellett döntesz. Amen. Imádkozzunk. Drága Jézusunk, szeretnénk most te arcodba nézni. Szeretnénk, ha a te szemsugarad világítaná át az életünket jobban, mint az ultrahang, vagy a CT, vagy a röntgen készülék, ha megmutatná fehéren feketén, hogy kik is vagyunk. Szeretnénk, ha te fényed úgy járnád bennünket, hogy nem csak az átkos sátán sötétségére világítana rá, hanem megmutatná az utat nekünk is, húsvét fénye felé. Adorunk, hogy a mi böjti útunk így vezethessen a sötétségből a világosság, a te világosságod felé. Hallgass meg bennünket, és tisztíts meg minket, kérünk. Amen.